A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló.
Beat, az ütős alternatíva.
Következik a Beat korszak.
Rock történet hangosan.
Sziasztok, ez már a Beat korszak, a rock történet hangosan. Váradi Ferenc vagyok. Mai vendégem Túri Gábor, jazz szakíró, akinek megjelent a legfrissebb könyve, a Magyar Jazz Napló. 100 éves múltra tekint vissza Magyarországon a jazz, de nagykorúvá válása, kulturális integrációja csak néhány évtizede kezdődött. Ezt az akadályokkal kikövezett folyamatot követik nyomon a könyvbe foglalt elemzések, koncertbeszámolók, hanglemezkritikák, muzsikusporték és interjúk. Túri Gábor, a szerző, nem csak írásaival vette ki a részét az amerikai eredetű zene magyarországi térfoglalásából, hanem alapító tagja, alelnök, majd hosszú éveken át vezetőségi tagja volt az 1990-ben létrejött Magyar Jazz Szövetségnek. Új könyve a Magyar Jazz Napló, a jazz megjelenési formáit, társadalmi környezetét, a kulturális életben elfoglalt helyét taglaló írásokon kívül jelentős teret szentel a vidéki jazz fesztiváloknak, így a legendás debreceni jazz napoknak is. Hamarosan Túri Gáborral beszélgetek.
Beat korszak. Beat.
Az ütős alternatíva.
Megérkezett a vendégem, Túri Gábort köszöntöm ezúttal, mint jazz szakírót. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Hosszú lenne a sor felsorolni, hogy mikkel foglalkoztál, de Debrecenben, ha valakit, akkor téged nem igazán kell bemutatni.
Igen, végülis 1970 óta éltem Debrecenben 2016-ig. Valóban hát sok minden funkciót betöltöttem, újságíróként kezdtem, aztán voltam diplomata is, meg alpolgármester is. Végül az egyetemről mentem nyugdíjba 2013-ban. Hát igen, sok mindent bejártam, megtapasztaltam.
Arról beszélgetünk, hogy te passzabi vagy, onnan indult a Parnogra a zenekar. Hát milyen kicsi a világ, hogy egy európai hírű zenekar onnan indult, ahol te nőttél fel.
Igen, hát Passzab Nyíregyházától észak-nyugatra, mondjuk úgy, hogy a Tisza partján fekvő kis településen, 1400-1200 lelkes. Megjegyzem egyébként, hogy én 1995-ig nem is hallottam erről a zenekarról. Előtte 3 évig Londonban szolgáltam, és amikor hazajöttem, akkor a Fonó Budai Zeneház vezetőjével találkoztam, és ő hozta ezt szóba, ő tett erről említést, és mondta, hogy a passzabiak, hát mondom, hogy passzab, hát az én falum. Egyébként 14 éves koromig éltem ott, utána elkerült Sárospatakra, meg aztán Debrecen, de hát örülök annak, hogy ebből a kis faluból egy ilyen világ híres együttes nőtt ki.
Búzom az időt egy másik formációval, ez pedig a Color együttes, amelynek úgy elhunyt a basszusgitárosa, mint tudjuk, Bokor Tibor, és ez év májusában volt egy tulajdonképpen egy emlékest Debrecenben, amiről nem tudom, hallottál-e?
Igen, hallottam.
Igen. Emlékest volt, tehát nem koncert, egyébként volt, aki félrétette egy kicsit. Úgy tudom, amikor Amerikában voltál, akkor találkoztál is a fiúkkal.
Ez érdekes történet, ugye hát mi gyakorlatilag egy időben jártunk egyetemre velük, meg a Pantarej együttes tagjaival. Úgyhogy a 70-es évek elején, közepén, sőt aztán ők, ugye ez a két zenekar országosan is ismerté váltak, ki mit tud révén. Debrecent akkoriban ugye hát így a magyar Liverpoolnak nevezték, tehát a második ugye rockzenei város. És hát tulajdonképpen közeli, mondhatni baráti kapcsolatba kerültem velük, írtam is róluk többször, a Kolonról is, többet a Pantarejről. És valóban, amikor 98 és 2002 között Washingtonban dolgoztam a nagykövetségen sajtóattaséként, akkor 2002 tavaszán avatták Orbán Viktor diszdoktorrá a Harvard Egyetem politológiai karán. És akkor utána volt egy fogadás, amelyen persze én is részt vettem, és egyszer csak valaki így hátulról megkopogtatja a vállamat. Hátra nézek, hát Bokor Gyula állt ott, akivel 30 éve nem találkoztam. Hát jó, nagy meglepetés volt egyébként. Hát ő ugye átjött, mert Los Angelesben éltek, ott tanítottak Kaliforniában, ott is dolgoztak Tiborral, és ő átjött a Harvardra, ahol oktatói állást is vállalt, úgyhogy azt hiszem, hogy ő jelentős tudományos szakmai karriert is befutott, miközben azért nem hagyott fel a zenéléssel, mondjuk saját szagállára. Igen, nagyon tehetséges zenekar volt a Color, annak is mindenki örült itt Debrecenben, hogy országosan annyira kedveltek lettek, és hát azt megfájlaltuk, hogy elhagyták az országot, a Bokor testvérek. Attila korábban hazatért, hát ő itthon aztán különböző tisztségeket is vállalt, filmre szakosodott, de hát most már Tibor halálával tulajdonképpen a Bokor sem állhat össze soha.
Most a napokban olvastam el a honlapodon, nagy örömünkre rengeteg korábbi zenei írásod felkerült, óriási csemeg ez, és amikor diszidálta a Color együttesek, nem voltál túl boldog, és írtál is ezzel kapcsolatban egy jegyzetet. Nem tudtam eldönteni, hogy dühös vagy a fiúkra, nem gondolom, hogy megrendelésre írtad, tehát felsőbb utasítás. Én meg is úgy éreztem, hogy miért kell ezeknek a srácoknak elmenni, tehát mintha becsapták volna a korosztályukat. Valami ilyesmit éreztem ki ebből az írásból.
Jól érezted. Egyszer nem értettük, nem tudtuk, mi volt ennek az oka. Úgy éreztük, hogy egy országos, akár nemzetközi karrier előtt állnak, és akkor bennem munkát egy erős ilyen hazafias érzés, hát nem láttam az okát, hogy miért kellett nekik elhagyni az országot, adottam a különböző magyarázatokat lehet hallani innen, onnan, amonnan. Én inkább így közelítettem meg, hogy hát magyarként nekünk az a sorsunk, hogy itt éljünk ebben az országban, hát akkor még távol voltunk az Európai Uniótól, tehát aki úgymond eltávozott, az a korabeli szóhasználattal disszidált, tehát hátat fordított mindannak, ami itt volt ebben az országban. Persze sok mindennel lehetett küszködni, hát nyilván van rendszert sem, igazán kedveltük. Az, hogy itt zenélhettek, végig is volt kifutási lehetőségük. Meg is történt gyakorlatilag, nagyon sajnálatos. Igen, volt bennem némi rossz érzés, indulat, és ezt bele is fogalmaztam abba az írásban.
Na hát most pedig rátérünk akkor a jelenre, hiszen megjelent a legeslegújabb könyved, amit még te már láttál, de nem sok van egyelőre, viszont már kapható. Menjünk ki kronológiai sorban, mi a címe az új könyvednek. Annyit tudok, hogy hát jó, nehéz.
Hát igen, 81 deka, megmértem. Valóban kemény fedelű, tehát ilyen tekintélyes külsejű, viszonylag nagyméretű könyv, 408 oldal. Hát ez a Magyar Jazz Napló címet kapta. Az ötlet onnan származik, ugye, hogy nekem 19 végén jelent meg Amerikai Jazz Napló címmel az előző könyvem, amelyben az amerikai jazzről írott cikkeimet, tanulmányaimat, interjúimat szedtem egybe, és hát akkor miközben azon dolgoztam, akkor hogy fölötlött bennem, hogy hát én a magyar jazzről is nagyon sokat írtam. Hát akkor miért ne válogatnám ki a javát egy új könyvbe, és valójában ez meg is történt. Az első írás 1974-ből származik, amikor még egyetemista voltam, és Szűcs József barátommal, csoporttársammal ketten a debreceni jazz napokról írtunk egy kritikát a Hajdúbéri Naplóba. Ma se tudom, hogy honnan vettük a bátorságot ehhez, különösebb előképzettség nélkül. Hát valószínűleg az érdeklődés, a vonzalom vezetett bennünket. Hát nyilván azt mondhatnám egyébként, hogy ez a könyv, amely 45 év termését fogja át, igazából véve nem csak a magyar jazz történetek egyfajta leképezése, de valójában az én személyes fejlődésemnek is a lenyomata.
Ez milyen finom kritika volt a egykor írásodra?
Hát, na jó, hát, de hát egyébként hát akkoriban mi ilyen rockzenében voltunk nagyon benne, és ez a jazz csak úgy valahogy bejött az ablakon, és elkezdett érdekelni, hiszen már a rockban is voltak ugye progresszívabb irányzatok, hangszerszólók, némi jazzes beütés is egy-két amerikai zenekarnál, úgyhogy tulajdonképpen az én érdeklődésem úgy változott, ahogy a rockzene is változott. Hát ugye itt például ugye Santana lemezeket lehet hallgatni. Nekem nem nagyon voltak ilyen hanghordozóim, tehát de egyetemi társaknak volt Magnója, hoztak Bakelit lemezeket, és akkor az ember úgy, szeme úgy kezdett kinyílni, és akkor így valahogy a jazzbe úgy belecsöppentem, és megfogott, megszerettem. Elsőbben a ritmusa miatt, meg hát ugye a rögtönzés, meg amit hordozott abban az időben, hát ugye amerikai eredetű, a szabadság szele érkezett be az országba a jazz révén, úgyhogy nekünk így kicsit tényleg így a kötöttségektől való mentességet, valami olyasfajta világhoz való kapcsolódást testesített meg, amit tulajdonképpen csak ez a zene nyitott meg.
És hát egyébként a Magyarországon sem volt annyira támogatott műfaj a jazz zene.
Ugye hosszú történet, végül is hát már több mint 100 éves a jazz Magyarországon, de az 50-es években nehéz idő szakot élt meg, az akkori rendszer hát mint imperialista válság terméket, ilyen dekadens életfelfogást ugye elutasított, elvetett, gyakorlatilag tiltotta a játszását. Ugye így szoktuk mondani, hogy abban a korábbi időszakban ugye három T betű jellemezte a kultúrpolitikát, volt a tiltó szakasz, volt a megtűrt, a tűrt szakasz, és volt a támogatott szakasz. Valójában a tiltott szakasz azért a 60-as évek elején véget ért, amikor megnyílt Budapesten a KISZ égisz, kommunista ifjúsági szövetség égisze alatt a Dália Jazz Club, és akkor már publikációk is jelentek meg. 65-ben ugye létrejött az első jazzoktatási intézmény, publikált könyvek is jelentek meg a jazzről, tehát hogy lassan-lassan kezdett teret nyerni, és a 70-es években már azt mondhatnánk, hogy a támogatott műfajok között.
És hát ugye azért a jazznapok nem csak Debrecenben volt, hanem Nagykanizsán, több nagyvárosban, és az igen rangos.
Igen, ez a rádiónak köszönhető. A rádió nagyon komoly szervező tevékenységbe kezdett. Nyilván elsősorban azért, hogy a műsorainak utánpótlásáról gondoskodjon, és egy hálózatot hozott létre, valóban különböző vidéki városokban. Érdekes, hogy Budapestet elkerülték. Igen. Elsősorban azért, mert Budapestnek nagyon gazdag volt a kulturális kínálata, és nem akarták, hogy a jazz fesztivál elveszen a nagyon sok rendezvény között. Egy vidéki városban ezek kiemelt események voltak, és hát valóban Szeged, Miskolc, Székesfehérvár, Nagykanizsa, Debrecen, de komoly helyszínekké váltak. Ezek közül Debrecen volt leginkább fogadókész. Az 1972-es első jazz koncertet még nem fesztiválnak nevezték, hanem utána úgy döntöttek itt a helyi szervek meg a rádió munkatársai, hogy akkor ezt folytatják, és akkor tulajdonképpen utólag kinevezték az elsőt, a debreceni jazznapok első rendezvényének, tehát 1972-től számítják, ami mind a mai napig megy tovább, igaz, hogy módosult formában, mert ugye összevonták a Borkarneválal, meg volt egy év szünet a Covid vírus miatt, de tulajdonképpen egy ma is létező és igen eleven rendezvény.
Tudjuk, hogy a debreceni jazznapokon sportcsarnokok teltek meg, sőt olyan is volt, konkrétan azt hiszem az Oregon koncertről már nem tudtunk bejutni. Tehát egy olyan széleskörű érdeklődés fogadta ezt, nem csak jazz szakemberek számára. Ennek mi lehetett a titka, hogy nagyon sokan látogatták, tele volt a város hippikkel, és olyanok is elmentek jazz koncertekre, akik egyébként nem nagyon ismerték ezt a műfajt. Tehát nagyon jól megszervezték az előadókat, olyan előadókat hívtak, vagy annyira benne volt ez a levegőbe, itt főleg a 70-es évek, 80-as évekre gondolok, amikor hát csúcsra volt járatva ez a rendezvény.
Valóban, hát elsőbben a hiánygazdálkodást nevezhetjük meg, abban az időben hát ugye sok mindenben hiány szenvedtünk. Például nagyon nehéz volt jazzről szóló anyagokhoz hozzájutni, makerit lemezek alig érkeztek az országba, tehát aki ezzel akart foglalkozni, annak külön erőfeszítéseket kellett tennie. Ebbe a helyzetbe nyomultak be tulajdonképpen ezek a jazznapok, amelyek egyfajta ilyen alternatív, ilyen szubkulturális rendezvényként valóban sok olyan embert érdeklődő, főleg fiatalokat vonzottak, akik nem feltétlenül a jazz miatt jöttek, hanem egyáltalán a hangulat, az atmoszféra, a hasonszőrűek társasága vonzotta őket, és hát ami ma már elképzelhetetlen, hogy elvon zenét játszó együttesek, előadók is több ezer ember előtt léphettek föl, már az említett, ugye Hódos Imre sportcsarnokban, hát ott óriási hangulatú koncertek voltak. Nyilván azért, mert a rádió megengedett az, hogy világhírű előadókat hozzon ide, vezető amerikai és európai muzsikusokat, akiket más formában mi nem hallhattuk. Akkor úgyben ugye még az utazás is viszonylag korlátozva volt, tehát nehéz volt ilyen fesztiválokra kijutni, elsőbben anyagi okok miatt. Úgyhogy örültünk annak, hogy erre egy lehetőség nyílott, és hát a debreceni az valóban az idők során ilyen közép-európai rangú, nemzetközi hírű fesztivállá vált, és hát, hogyha végignézzük azt a névsort, akik itt megjelentek az elmúlt, mondjuk, hogy tényleg hogy fél évszázad alatt, akkor azt mondhatnám, hogy bármelyik külföldi fesztivál ezt büszkén vállalhatja. Úgyhogy igen, hát úgy mondják ezt, ugye sokfelé, ha járok az országban, mindig akad egy-két ember, aki ugye oda jön és azt mondja, hát a Debrecen, a legendás debreceni jazzkor, én is voltam, igen. És még muzsikusok is nagy számban, hogy erre a koncert elutaztam, ott aludtunk ki, mert ugye nem is volt szállás. Hát volt néhány esetben hát probléma is, hogy így mondjam, így a hatóságokkal, a rendfenntartó, fenntartó szervekkel, talán 84-ben volt, hogy valóban sokan nem jutottak be, és akkor kint ott a csarnok előtt ott zenélgettek, összegyűltek, hát hogy is mondjam, jól érezték magukat, erre voltak rásegítők is ugye a kezükben, és akkor ottan egy kukán csörömpöltek, zajongtak, és hát éjszaka a lakók kihívták a rendőrséget. A rendőrei akkoriban nem nagyon tudták, hogy mit kezdenek ezzel az egésszel, hát látták, hogy nem bűnözőkkel állnak szemben, de hát mégiscsak hát ugye eldobtak sörös üvegeket, az ugye eltört ott, tehát tulajdonképpen renitenskedés zajlott, és hát egy-két ilyen hevesebben reagáló fiatalt bevittek éjszakára, ott töltötték az éjszakát, másnap persze elengedték őket. Hát én erről írtam annak idején a Naplóban egy ilyen dorgáló cikket, hogy álljon már meg a menet, hát itt ez egy békés fesztivál. Ide jámbor emberek érkeznek, még ha hosszú is a hajuk, még a hátizsákkal jönnek, és ugye, na de hát itten álljon, hát itt ők szórakozni, ők azért jönnek ide, hogy jól érezzék magukat Debrecenben, hát hozzájuk másképpen kéne viszonyulni, nem úgy föl lépni karhatalmilag, hogy ennyi bejje, hanem hát meg kéne teremteni a kereteket. Ahova mehetnek, akkor állítsunk föl, mit tudom, egy kemping helyet ott nekik. Tehát hogyha gondoskodni arról, hogyha már ide jönnek a városba, és kispénzű fiatalokról volt szó, hát akkor valahogy normális körülmények között tudják eltölteni ezt a 2-3-4 napot.
Na csak zárójelben és nem megbántva a foci szeretőket, de hogyha a foci szurkolók szétszúzzák a belvárost, akkor utána szépen hazavonatoznak, hazakísérik őket a rendőrök, elfogadod, de hogyha egy rendezvényen történik egy-két kukaborogatás, erre másképpen reagálnak, de ez csak az én szerény véleményem. Milyen koncepció alapján állítottad fel a könyvet, kronológiai sorrendben mentél, interjúk is vannak benne, ugye nem láthattuk még, korábbi írások, tanulmányok, hogyan kell elképzelni, és hát gondolom fotók is.
Igen, a kiadó kérte, hogy fényképeket is tegyünk bele, hát ez színesíti. Valóban, hát át kellett tekintenem, hogy milyen formában jelent meg. Csoportosítottam témák szerint. Tehát például van jazz történeti fejezet benne, van egy fejezet, amely a fesztiválokról szól, aztán vannak CD-szemlék, koncertbeszámolók, foglalkoztam a magyar jazz szellemi hátterével, tehát az írott jazz anyagokkal. A fejezeteken belül időrend és sorrendbe állítottam, és hát ezúttal a székeknek az elejére tettük a megjelenés helyét és időpontját, hogy lássák az emberek, hogy például mondjuk 1976-ban megjelent Szűcsóska barátom, tőlünk egy nagy oldalas riport az élet és irodalomban. Tehát 76-ban. Nyilvánvalóan az akkori helyzetet rögzítette. Hát azóta sok minden változott, de hát fontos volt tudni, hogy ezt, mikor elkezdi valaki olvasni, hogy ez nem egy mai beszámoló, hanem egy korabeli látlelet, és hát ez így vonul végig tulajdonképpen valóban, hát igazából én a fesztiválokról kezdtem írogatni, és aztán végül is nem csak a Naplóban, hanem országos lapokban is, 83-tól a Magyar Nemzetben, más lapokban is, sőt hát aztán valamikor a 80-as évek első felében egy külföldi lapnak is így magyarországi tudósítója lettem. Létezett akkoriban az Európai Jazz Szövetség, amelynek volt egy kéthavi magazinja, angol nyelvű, Jazz Fórum címmel, ezt Varsóban adták ki, és én ennek a lapnak lettem magyarországi, hát külső munkatársa.
Ezt úgy ismertük, hogy a Varsói Jazz Fórum.
A Varsói Jazz Fórum, ezt Budapesten a Lengyel Kultúra boltjában lehetett kapni, emlékszem, hogy 12 forint volt akkoriban az ára. Na most ennek következtében én minden évben meghívást kaptam a Varsói Nagy Jazz Jamboree-ra, a Jazz Fesztiválra, ahol kaptam belépőjegyeket, szállodát biztosítottak, úgyhogy ez nagyon fontos lehetőség volt számomra további, hát nemzetközileg jegyzett muzsikusokkal való találkozásra. Hát így, hát azt mondhatnám, hogy nagyon sok tárgyszerű leírás, elemzés van ebben a könyvben, de sok élményanyag, hiszen én gyakorlatilag beneéltem ebben a zenében, olyan módon is, szervezetileg is vállaltam közreműködést. A Magyar Jazz Zeneművészek Szövetségének volt egy jazz szakosztálya, a 70-es években ahhoz csatlakoztam, és amikor 1990-ben megalakult a Magyar Jazz Szövetség, akkor engem nem zenész alelnöknek megválasztottak. A zenész alelnök Dés László volt, és hát az elnök Gonda János professzor úr.
Nem rossz névsor.
Hát igen. Úgyhogy amikor itthon voltam, kétszer voltam alelnök, de mivel időközben 7 évet külföldön éltem, hát akkor nyilvánvalóan nem tudtam közreműködni, de amikor hazajöttem, akkor ismét és elnökségi tag, vagy vezetőségi tag is voltam hosszú éveken át. Tehát valójában én nem csak kívülről figyeltem ezt a zenét, hanem belülről, szervezeti formában is.
Illetve a Debreceni Jazz Tournak is meghatározó alakja.
Hát igen, hát ugye 75-ben végeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetem, törtem angol szakán, és hát már akkor nagyon-nagyon foglalkozott ez a zene, és 78-on azt hiszem én vettem át a Debreceni Jazz Clubnak a vezetését, amely akkoriban a zenei könyvtárban működött, a Gambrinus közben.
Igen, aztán később már a Kossuth Klubra emlékszem.
Különböző helyekre mentünk, a Kossuth utca egy szám alatt is voltunk, majd amikor fölépült a Kölcsei központ, akkor oda mentünk, ott az énekari próbateremben, elég hát ilyen merev körülmények között. Hát ezek ugye ismeretterjesztő jellegű foglalkozások voltak, olyan két hetenként előadások is, zenehallgatással, hát koncerteket azért ritkán tudtunk szervezni, szóval nem nagyon nyit lehetőség. De hát azért igen, hát itt Debrecenben is, hát voltunk néhányan, akik vettük a fáklyát egymástól, és ez talán a mai napig is tart.
Ugye az első könyved az Azt Mondom Jazz, Az egy riportkönyv volt.
Egy interjúkötet volt, igen.
És hogyha most megtudod, hogy, vagy megtudnád, hogy a Jófogáson mennyit lehet megvenni, akkor meglepődnél, mert én láttam, hogy a január környékén volt feltéve.
Antikváriumokban elérhető, azért nem mindenütt magas áron. Erről egyébként azt mondhatom, hogy szóval valójában az történt, hogy én többnyire négy jazzkönyvben jelent meg eddig, én többnyire az utcáról állítottam be a kiadókhoz. Tehát majdnem ismeretlenül, és hát ugye ez 1982-ben történt, ez a zeneműkiadó kiadó volt, az egyetlen zenei könyveket
kiadó. Szerintem nagyon sokat megvettek, tehát az egy beszédtéma volt, az az interjú kötette, hogy arra hogyan végszer vissza, nagy siker volt.
Hát ezt utólag azt mondom, hogy ez egy alapmű, mert 19 magyar különböző korú muzsikus szavaival tárja elő, tekinti át a magyar jazz történetét. Tehát voltak idősebb, és voltak egészen fiatalok. Hát akkoriban nek telefonunk sem volt Debrecenben. Tehát tulajdonképpen én ugye levelezés útján kerültem kapcsolatba ezekkel a muzsikusokkal, akkor megadták a lakásszímet, térkép nélkül néha ott kóvályogtam, azt sem tudtam, hogy hol keresem meg, például Pegeladának való Zuglóban, egy nagy lakótelepen volt a szem a lakása.
De akkor ez személyes interjú volt?
Ezek mind személyes interjú, elmentem hozzájuk a lakásokra, vagy valahol találkoztunk egy eszpresszóban, és hát ezek ilyen magnóra fölvett beszélgetések, amiket leírtam, és természetesen elküldtem a nyilatkozóknak, akik azt jóvá hagyták, vagy javítgattak benne. Volt, aki nagyon barátságosan állt az ügyhöz, volt, aki kicsit ilyen kekeckedően, de mindegy, tehát végül is összejött az anyag. Egy fájdalmam van benne, hogy 20 muzsikusra szántam én ezt. A 20. Dr. Kisernő lehetett volna, a Debreceni Jazz Együttes alapítója, az zongoristája. Ő ugye itt élt, ügyvédként dolgozott Hajdúszoboszlón, de Debrecenben lakott, és itt a végére hagytam, mondván, hogy ő itt van. Uh-huh. Tehát vele ráérek. De mire odaértem volna, meghalt. Uh-huh. Nagyon fiatalon, 50-valahány évesen, hát ez nagyon-nagyon fájdalmas volt nekem is, meg szerintem a debreceni jazz életnek is nagy veszteség volt. De azért így is, mégiscsak ezzel együtt azt mondhatnám, hogy ebből a mai fiatalok is sokat tanulhatnak ebből a könyvből. Ennek is örülök, hogy végül is jó pár zenésszel sikerült jó személyes kapcsolatot kialakítani ennek révén.
Ebből ismerítettél egyébként most a könyved írásakor?
Hát nem lehet, ugyanaz nem lehet egy másik Nyilván. Könyvben. Én inkább azt sajnálom, hogy jelent ugye meg nekem 99-ben a Jazz ideje címmel egy hasonló cikkválogatásom, amiben szintén jó pár fejezet szól a magyar jazzről. De hát azt sem emelhettem el ebbe. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ez nem egy teljes magyar jazz történet, ez a Magyar Jazz Napló. Ezért is adtam neki azt a címet, hogy Napló, mert nem egy monográfia, hanem olyan írások gyűjteménye, amelyek az idők során megfogalmazódtak, megjelentek, de nagyon sokszor, hát például a CD-knél, ugye nem mindig én határoztam meg, hogy miről írok, mit adtak ki, mi került be az országba, mit ajánlottak maguk a kiadók, a koncerteknél hasonló. Hát ugye, hát azért annak történetek, hogy annak idején, mondjuk így a 80-as években, mikor Pesten járt egy híres ugye, amerikai zenész, hát akkor ugye néhányan összeálltunk, és mondjuk az én Trabantommal fölvitorláztunk 3,5 óra a régi hármas úton, a koncert is mondjuk 3 óra, majd 3,5 óra megint vissza Debrecenbe éjszaka, amikor már dőltünk el a fáradtságtól. Hát ma már nem tudom, kivállalná ezt, de akkor hajtott bennünket valami a megismerés vágya, hát meg az, hogy ilyen rendkívüli élményekben volt részünk.
408 oldal, sok fényképpel. Azt mondhatom, hogy ez valamilyen szinten egy szociográfiai korrajz is kirajzolódhat ebből a 50-valahány évből, vagy egyáltalán honnan indítod? Tehát akkor, ha úgy veszek, akkor a személyes, a szubjektív élmények 72-től szerepelnek ebben.
Az a helyzet, hogy a végén megkérdeztem a kiadó igazgatóját, akik tartalmi kérdésekben egyáltalán nem szóltak bele, hogy akkor mondja már meg, hogy neki mi erről a véleménye. Hát azt mondta, hogy mert vannak benne ugye hosszabb tanulmányok, de vannak egész nyúlfartnyi kis lemezkritikák is. Nem mindegyik az írás minősége miatt került bele, hanem van egyfajta dokumentatív értéke. Olyan koncertek például Debrecenben, amikre senki nem írt. Hát tulajdonképpen ugye ez a forrás most róla. Hát azt mondta, hogy na jó, hát igen, itt tényleg sokféle anyag van benne, változatos, de van benne valami, olyasfajta elköteledettség a zene iránt, ami átsüt mindenen, és amit ő rendkívül fontosnak tart, hogy egy könyvben legyen egy ilyesfajta hozzáállás. Igen, na mondjuk én nem vagyok jazz történész, nem nagyon foglalkoztam a magyar jazz múltjával. Azt mondhatnám, hogy napi szinten követtem az eseményeket, és valóban mondjuk 72-74-től, meg aztán a szövetségi részvétel, és akkor dokumentáltam, írtam hol erről, hol arról, hamarról, mentem fesztiválokra, például nem csak Debrecenben, hanem Gyulán is voltam, Győrben a Media Wave Fesztivál, akkor Budapesten is különböző rendezvényeken, de megtalált egy külföldi kiadó 2017-ben. Az interneten, ezek szerint vannak fönt anyagaim, angol nyelvű anyagaim is, egy olasz zenetörténész, aki egy nagy összeurópai jazztörténet szerkesztésére kapott megbízást. Ezt az úgynevezett európai jazz hálózat szervezte az Európai Unió anyagi támogatásával. Ez volt az első olyan könyv, amelyik az európai jazz történetét országonkénti bontásban mutatja be. A magyar fejezet a magyar jazz történetének a megírására én kaptam felkérést. A könyv végül is 750 oldal lett, tehát ez egy ilyen 2 kilós kiadvány, azt mondhatnám kemény fedelű, nagyon vastag és impozáns. Hát ebben 18 oldal jutott a magyar jazznek, vannak általános fejezetek is, tehát nem feltétlenül csak az országokról szólnak. Ez ugye angolul jelent meg 18-ban, az Angliában kiadott nagy könyvben, és azt gondoltam, hogy ebbe a könyvbe, ebbe a magyar jazznaplóba, hát ezt azért be kéne emelni. És a kiadótól engedélyt kértem, és kaptam arra, hogy visszafordítsam magyarra, mert hát angolul írtam, és így aztán benne van. Ez igazában véve hát mondjuk így a 20. század elejétől 2000-ig tekinti át a magyar jazz történetét, és valóban hát a zenetörténet az nem csak a zenéről szól. Az szól a társadalomról, az életről, az országról, igen, a zenészeknek a hátteréről, a szociológiai körülményekről, és ilyen értelemben ez egy olyan tanulmány, amelyik valóban hát tágabb összefüggésbe helyezi a jazz történetét, hogy más nem mondjak, hát csak szerétejtettem Trianon megemlítésére, írván azt ugye, hogy amikor a jazz megjelent Magyarországon, meg ebben a térségben, akkor Magyarország még milyen méretű ország volt, és mire ugye elterjedt és lábra kapott az országban, akkora már egy megcsonkított kis ország maradt, amelyből olyan jelentős városokat csatoltak át más országokhoz, mint Pozsony, Kassa, Munkács, Temesvár, Nagyvárad, Szabadka, ezek ugye a magyar kultúrának fontos bástyái voltak, ezek nélkül gyakorlatilag a magyar jazz története, vagy legalábbis a kezdetének a története igazában véve Budapestre összpontosult, a fővárosra. Úgyhogy gyakorlatilag a főváros jazz történetét kellett itt megemlíteni, azért én törekedtem arra, hogy már a 70-es évektől mégiscsak vidéken, például a fesztiválok rendszeren, például a Győri Media Wave Fesztivál, ezek azért nagyon fontos jazzel kapcsolatos rendezvények voltak, hogy ezeket is természetesen beleemeltem.
Országos terjesztésben hozzá lehet jutni, ugyebár?
Hát igen. Az előző amerikai jazz naplókönyvben néhány budapesti könyvesboltban volt kapható, meg hát a kiadótól. Ez viszont bekerült valóban az országos terjesztésbe, azért azt el kell mondanom, hogy igen, borsos az ára. De mondjuk már láttam az interneten, hogy a nagy, tehát a terjesztő hálózatokon is olcsóban hozzá lehet jutni, és a kiadó honlapján is kedvezményesen lehet megvásárolni, úgyhogy ez némi vigasztalást ad.
Illetve jó, vastag, sok év van benne, és két év múlva is lehet lapozni, tehát ez nem egy nyári olvasmány. Túri Gábor volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Gábor. Találkozhattam veled, és hát további sok sikert, és várjuk a legújabb könyvedet, mert hogy szerintem még nincs vége.
Hát köszönöm szépen, örültem, hogy itt lehettem, mindig jó érzés visszajönni Debrecenbe, főleg, hogyha ez mondjuk így a jazz napokhoz is kapcsolódik.
Köszönjük szépen.
Beat Korszak. Beat. Beat.
Az ütős alternatíva.
Ez volt a mai Beat Korszak, a rock történet hangosan. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Váradi Ferencet hallottátok, és ha szeretnétek visszahallgatni ezt a beszélgetést, akkor a Beatcast Podcast csatornán megtehetitek. További jó rágyúzást, sziasztok!
Ez volt a Beat Korszak.
Rock történet hangosan.
Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast.
Ezt a műsort podcast formájában bármikor visszahallgathatod.
És ha érdekel, a korábbi epizódokból is felzárkózhatsz. Hallgasd a Beatet a folytatásért. Vagy keresd fel a műsort bármelyik ismert podcast felületen. Beat. Beat. Az ütős alternatíva.